Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Óra. Hírek a Szent István Rádióban.
A magyarság lelke vidéken él, elsősorban a falvakban és a kisvárosokban, mert sajnálatosan szinte már csak itt élnek a keresztény gyökerű értékek, amelyekkel a magyarság ezer éven át túl tudott élni a Kárpát-medencében, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rába Szent Miklóson. Gyopáros Alpár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, az Árpád-kori Szent Miklós kerektemplom felújításának megáldásán kifejtette, a jóistenbe vetett hit a természet közelsége, ennek okán a természet tisztelete, az egymás iránti szolidaritás és a közösség, azok az értékek, amelyek segítették a magyarságot ezer éven át. Hozzátette, a falvakon belül is az épített örökséget tekintve leginkább a templomokban lakik a magyarság lelke, ezért vigyázni kell rájuk. Elmondta, hogy a Rába közbeni és Sokorú alján közel 70 település van, amelyek templomai közül az elmúlt 10 évben 40 újult meg több mint 1 milliárd forintból. A Magyar Falu program részeként az elmúlt 5 évben több mint 60 településen plébániákat, kisebb részben parókiákat, nagyobb részben római katolikus plébániákat is felújítottak, szintén mintegy 1 milliárd forintból. Gyopáros Alpár szerint olyan időszakban élünk, amikor a keresztény gyökereken nyugvó értékeinket minden nap szem előtt kell tartanunk, mert sajnálatos módon támadják Magyarországon és támadják a világban. Egyre többen akarnak dolgozni Magyarországon. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előadást tartott a Tranzit választások éve, változások éve című tavaszi konferenciáján, amelyben a magyarországi munkaerőpiacon zajló folyamatokat elemezte. A tárcavezető kiemelte, hogy a gazdasági növekedés újraindítása, majd további emelése érdekében a munkaerőpiaci aktivitás további bővítése szükséges. A kormány célja, hogy az EU-s fejlettség 90%-ának eléréséhez 85%-ra emelje a foglalkoztatottság szintjét. A legfrissebb munkaerőpiaci adatok szerint Magyarországon kismértékben nőtt a munkanélküliségi ráta, miközben továbbra is 4,7 millióan dolgoznak, a regisztrált álláskeresők száma pedig történelmi mélyponton van. Nagy Márton rávilágított, hogy a munkanélküliség emelkedése egyrészt átmeneti, másrészt azt jelzi, hogy egyre több korábban inaktív lép be a munkaerőpiacra. Egy férfi fegyverrel vetett véget egy másik életének péntek kora este Komádiban, miután vitába keveredtek, közölte a Hajdubihar vármegyei rendőrfőkapitánysága a police.hu oldalon. Azt írták, egy 56 éves férfi vitatkozott össze az utóbb életét vesztő 64 éves sértettel. A konfliktus addig fajult, hogy a fiatalabb férfi elővette a nála lévő marokfegyvert és rálőtt haragosára, majd értesítette a rendőrséget és a mentőket. A sértett a gyors orvosi segítség ellenére a helyszínen életét vesztette, ismertette a rendőrség. A rendőrök az elkövetőt a helyszínen elfogták, gyanúsítotti kihallgatását követően pedig bűnügyi őrizetbe vették. Emberölés büntet miatt indult eljárás vele szemben, tették hozzá. Halálos légi baleset történt Ráckeresztúrnál, a rendőrség megkezdte a helyszínelést, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Az országos mentőszolgálat tudatta, hogy egy ember a helyszínen életét vesztette. A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság korábban a balesettel kapcsolatban azt írta, hogy a Martonvásár és Ráckeresztúr között elterülő mezőgazdasági területre csapódott 10 óra körül egy repülőgép. A Német Autóipar Szakmai Képviseleti Szervezete ellenzi a kínai elektromos autókra kivetni tervezett uniós védővámot, mivel megítélése szerint az a technológiai együttműködés akadályozásával mindkét félnek ártana. A szakmai képviselet Olaf Scholz kancellár kínai útja előtt szólalt fel az ügyben. a kínai iparnak nyújtott állami támogatásokkal szemben jelenleg fontolgatott uniós intézkedések nem oldanák meg a német autóipar előtt álló kihívásokat, éppen ellenkezőleg, jelentette ki a szövetség elnöke egy interjúban. A védővámok kereskedelmi konfliktus helyzetben nagyon hamar vissza tudnak ütni, mutatott rá. Hildegard Müller szerint mindkét félnek a párbeszédre kellene törekednie az EU-kínai szubvenciók ellen indított vizsgálatai során. A Kínával folytatott jelenlegi üzleti kapcsolatok ugyanis számos munkahelyet biztosítanak Németországban. Végül az időjárásról. Vasárnap is napos, felhős időben lesz részünk, csapadék napközben nem várható, de este, késő este egy-egy záporzivatar besodródhat északra, északnyugatra. Sokfelé élénk, az ország északkeleti harmadán erős lesz a nyugati-délnyugati szél. Nyári időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Műsorismertetésünk következik, kedves hallgatóink, de előtte a mai stábról a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, technikus kollégám Karkos István, nevükben is köszöntöm Önöket, lássuk, mi vár ránk a folytatásban. Hamarosan Beszélőkönyvek című műsorunkat hallhatják, ebben Sarah Pennypacker Pax úton hazafelé című regényének 13. részét olvassa fel Babócsai Réka. 20.35 Szerzetesek fél órája című műsorunkkal jelentkezünk, 21 órától hírek, majd a napverse hangzik el. Turmezei Erzsébet Tavaszi áradás című versét Sárosi Kinga mondja el. 21 óra 10 perctől a Zenemesterei című műsorunkban Szécsi Pál életútját mutatjuk be. Várja Önöket a műsorvezető Vasvári Bernadett. 22 órától híreket mondunk, majd kezdődik Tudományról, Kultúráról mindenkinek című adásunk. Ebben a Verkli történetét ismerhetik meg, majd Bozók Ferenc olvassa fel saját írását, és végül a Bükki Csillagda állandó kiállítására is ellátogatunk. 23 órától hírek, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, 23.20-tól Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallgathatják meg, ezután napbúcsúztatóval jelentkezünk, és ekkor lesz legközelebb műsorismertetésünk is. Tartalmas szombat estét kívánok minden munkatársam nevében!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Sarah Pennypacker Pax úton hazafelé című regényének 13. részét hallják Babócsai Réka előadásában, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Sarah Pennypacker Pax úton hazafelé. Peter felállt. Megmászta a domb hátra levő részét, fel egészen az erdő széléig, majd tovább a tisztásra, ahová Pax vezette el. Oda, ahol elüldözött két préri farkast, akik felkergettek a fára egy másik rókát. És ahol szabadon eresztette Paxot. Lehuppant a középen álló ámbrafa alá. Melyik volt a nehezebb utolsó alkalom? Az apjával, akinél nem is sejtette, hogy akkor látja utoljára? Vagy Paxszal, ahol nagyon is tisztában volt vele? Elnézett a tisztást körbeölelő boróka bokrok fölött, pontosan oda, ahová a katona figurát dobta. Ekkor úgy érezte, Pax is tisztában volt vele, mi történik. Azóta minden egyes nap azon tűnődött, hogy helyesen cselekedette, mikor a könyörtelen vadonba küldte Paxot, ahová ugyan tartozott, de amire nem volt felkészülve, Mindezt egy megperzselt farkú nőstény rúka társaságában. Bárcsak tudná, hogy Pax jól van. Peter megtörölte a szemét. Épp eleget emlékezett mára. Elmerült a gyász érzésében, és talán kissé hátrébb is tudott lépni az érzéseitől. Azt kívánta, bár beszélgethetne erről Jade-del. Szinte látta maga előtt, ahogy a lánya folyóra mutat, és megosztja vele az egyik vizes metaforába bújtatott bölcsességét. Elindult lefelé a dombról. Félúton járt már, épp ráfordult volna a hazavezető ösvényre, amikor futólag ismerős, rezes szín villant fel előtte a folyó túlsó partján. Egy olyan szín, ami minden alkalommal feltartóztatta. Egy róka. Az ősinek tűnő hemlokfenyő alatt ücsörgött egy kő mellett. Felnőtt, termetes, hím valószínűleg, egészségesnek látszó, és őt figyeli. A róka túlságosan távol volt ahhoz, hogy Peter megállapítsa, pontosan olyan árnyalatú-e, mint Pax, vagy hogy a bal füle fel van-e hasadva. Nem tapinthatta ki a rugalmas bundát, amit az ujjai olyan jól ismertek, vagy szagolhatta ki a tölgyfalevél természetközeli illatát, amit az állat magával hurcolt a házba. Nem hallhatta morajló dorombolását, vagy üdvözlő ugatását. De tudta, ezeknél is mélyebbről jövően érezte. Pax! Kiáltotta, és rohanni kezdett, mielőtt meggyőzhette volna magát arról, hogy őrült módjára cselekszik. Várj meg! Pax felismerte kis gazdáját. Bár Peter hangja mélyebben csengett, és teste is magasabbnak tűnt, még egy év elteltével is bizonyos volt benne, ő az. Felvakkantott, majd a vízpart felé vetette magát, miközben Peter a folyó túlsó oldalán rohant a domb oldalon lefelé. De épp, amikor Pax a vízbe vetette volna magát, meghallotta kicsinyének rémült vonyítását. Vetett még egy pillantást kis gazdájára, majd visszasietett a lányához a hemlok fenyő alá. A kis róka halálra rémült, hiszen arra ébredt, hogy egy ember kiabál a közelben, ő pedig egyes egyedül maradt. Pax jelenléte ugyan megnyugtatta, de Peter újra felcsendülő kiáltásától ismét összerezzent. Ez az én gazdám, nem veszélyes. Meglátogatom a folyó túloldalán, amíg alszol. A kis róka közelebb bújt az apjához. Nem vagy egyedül, akkor sem, ha nem látsz engem. A róka lány mégis aggódva pillantott fel, amikor újra meghallották Peter kiáltását. Pax a hemlokfenyő földig lógó lombja által kijelölt menedékük széléhez vezette a kölyköt. Figyelhetsz a partról. De a kis róka nem akart kijjebb menni. Harabdálni kezdte remegő bal hátsó lábát, aztán könnyített magán, épp csak egy kis spriccelésnyit, majd vissza is bújt a fa alá. Lekucorodott a tűlevelek puha ágyára, lerázta a farkára tapadt leveleket, majd a farkát az orrához göngyölítette. Pax is lefeküdt a lánya mellé, miközben Peter kiáltásai egyre ritkábban csendültek föl, végül pedig teljesen meg is szűntek. A kis róka végül behunyta a szemét. Pax megvárta, amíg biztosan álomba szenderül, és csak azután tért vissza a folyópartra. De kis gazdája addigra eltűnt. Másnap, amint a rókalány mély reggeli álomba szenderült, Pax átkelt a folyón. Azon a helyen, ahol legutóbb látta a fiút, félúton a régi gyárépületet és a folyót összekötő domboldalon leült. A nap ragyogóan sütött, a levegő enyhe volt, a nyugat felől fújó szélnek hála pedig ki tudott szagolni akármilyen veszélyt, ami a kis rókára leselkedhetett. Pax várakozott. Régi barátja pedig hamarosan előbukkant az erdei ösvényről. Pax beleporzongott az örömbe. Felpattant, és rohant, közben végig csaholt. Pofáját Peter lábához dörgölte, hogy felfrissítse kötelékeket. Amikor Peter téltre ereszkedett és átkarolta Paxot, A róka úgy viszonozta az ölelést, hogy erősen a fiú mellkasának vetette magát. Érezte is a szívdobogást, amelyet régen épp olyan jól ismert, mint a sajátját. Majd jól végigmérte Petert, hogy biztos lehessen benne, kisgazdája jól van. Az üdvözlő ölelések után játszani kezdtek. A futó és földre bukó játékot, a birkózó játékot, a bújócskát, az összes régi játékukat. Meghittségük valódi boldogság volt. De ezután valami szokatlan történt. A futástól zihálva Peter vizet kortyolt egy kannából, majd tölcsért formázott a kezéből, vizet töltött bele, és megkínálta Paxot is, aggódó hangon biztatva a rókát, hogy igyon. Amikor Pax nem ivott, Peter egyre zaklatottabbnak tűnt. Újra és újra megkínálta Paxot vízzel, míg végül a róka beleivott. Ezt követően egymás mellett heveredtek le a mezőre. Peter kinyújtózott, állát az öklére támasztotta. Pax bedugta mancsait a fiú mellkasa alá. A nap melengette a hátukat, miközben légzésük megnyugodott a fűillatú levegőben. Mindketten a folyó felé fordították a fejüket. Peter arca fürkésző volt, mintha próbálna kiolvasni valamit a víz mozgásából, Pax pedig a túlparton álló hemlok fenyőn tartotta a szemét, ahol kicsinye aludt. Peter néha oda nyúlt, hogy kihúzza a tűleveleket Pax bundájából, a róka pedig élvezte a fésülő gondoskodást, amit általában borzas végzett rajta. Peter keze néha Pax füléhez tévedt, hogy megvakargassa rókája fülének tövét, ez pedig olyan örömteli érzés volt, amit Pax egy éve nem élt már át. Egyszer csak meglepő, sós víz kezdett csordogálni Peter szeméből. Megtörölte az arcát, majd karját hosszan Pax vállán pihentette. De Peter többnyire hangokat hallatott, sokkal többet, mint régen, a legkülönfélébb tónusokban, az örömtelitől kezdve a szomorúig. Pax barátságos morgással vagy búgással működött közre a társalgásban, amikor úgy tűnt, kisgazdája erre vágyik, de egyébként csöndben maradt. Egészen addig, még meg nem érezte, hogy kicsinye a folyó túlpartján felébredt. Pax akkor felugrott, és odavakkantott a rókalánynak, majd rohanni kezdett felé, és vissza sem nézett. Éjfél körül Peter lerángatta matracát az ágyáról, majd kilökte az ablakon. Ezt a trükköt még akkor találta ki, amikor befogadta Paxot, és nem tudott aludni, mert aggódott, vajon jól van-e odakinn a kifutójában egyes egyedül tengődő kis róka. Akkoriban trükköznie kellett, és azt tette kockára, hogyha reggel nem ébredt fel időben, akkor bizony lebukik, de aznap este hagyta, hogy a matrac nagy puffanással érkezzen meg a tornácra, majd egy pokróccal a kezében ő is kimászott utána. Lefeküdt és behunyta a szemét, de továbbra sem tudott elaludni. A nap csodásan telt, legalábbis az az óra csodálatos volt, amit Paxszal töltött. Nem ezt tartotta ébren. Inkább a dilemma, hogy ezek után mit tegyen. Egyrészt most már tudta, Pax életben van, remekül boldogul a vadonban. Peter felszabadulhat a bűntudat alól. És a kötődésről is megtanulta a leckét. Csak egy bolond térne vissza ezek után a folyóhoz, és szólongatná újra Paxot, esélyt adva arra, hogy a régi veszély újra lesújt rá, Peter pedig nem akart többé bolond lenni. Másrészt viszont nagyon-nagyon régóta nem érezte magát egy egész órán át ennyire boldognak. Peter minden tőle telhetőt megtett, hogy bocsánatot kérjen, és úgy tűnt, Pax megérti őt, és megbocsát neki. Nagyon jó volt újra együtt lenni. Olyan érzés volt, mintha teletöltötte volna a kulacsát. Hátradőlt, és felidézett minden egyes percet. Nem sokon múlt, hogy ne is induljon el. Bár biztos volt benne, hogy előző nap Paxot látta, hiába hívta a rókát és várt rá fél órán át, többé nyomát sem lelte. Talán csak a bolondját járatta saját magával. A folyóhoz vezető úton végig győzködte magát, hogy ne reménykedjen. Még ha Paxot is látta, talán nem bukkan fel többé. És ha fel is bukkan, mostanra vadróka lett belőle. Bizalmatlan lenne vele, teljes joggal. Amikor azonban Péter előbukkant az erdőből, Pax ott ült a mező közepén, mintha ő rá várt volna. Péter óvatosan közelített hozzá, leszegett karral, mert épp úgy, mint a kutyák, Pax is szerette megszagolni az idegenek kezét, mielőtt eldöntötte, hogy menekülőre fogja, vagy ott marad. A szíve egyre hevesebben vert, amikor Pax felállt. Úgy képzelte, Pax talán közel jön, majd hátrál, előbb próbát tesz, hogy döntést hozhasson. Pax azonban egyszerűen oda sietett hozzá, mintha csak egyetlen napot töltöttek volna távol egymástól, nem egy egész évet. Buzgón nyalogatta Péter kezét, majd a fiú combjának dőlt, a gesztussal azt jelezte, szeretné, ha Péter megvakargatná a feje búbját. Péter döbbenten engedelmeskedett. Micsoda? Ennyi? Meg is bocsátasz nekem? Kérdezte. Nem kell megfizetnem a bűneimért. Pax a pofáját Péter farmerjéhez dörgölte. Péter tudta, ez azt jelenti, Pax megjelöli őt, így jelzi, hogy a fiú az övé. Szóval ez igent jelentett. Ennyi volt. Megbocsátott neki. A megbocsátás fizikai megkönnyebbülést jelentett Péternek. Úgy érezte, mintha egész éppen köveket gyűjtött volna, egyre többet és többet cipelve a hátán, most pedig a kövek hirtelen elporlattak. Miközben Péter régi barátját vizslatta, Pax odahajolt, hogy megszagolja a fiú nyakát és vállát, majd az arcát, mintha ő is vizsgálgatná a gazdáját. Péter hangosan felnevetett. Azon tűnődsz, hogy én jól vagyok-e? Semmi bajom. Megsimogatta Pax nyakát. Másképp festek? Mert te igen. Bár nehéz volt megállapítani, hogy pontosan miért. Pax nem lett nagyobb, de valahogy mégis robosztusabbnak tűnt. A bundája egész biztosan vastagabb lett, talán fényesebb is. És nyilvánvalóan egészséges volt. A megkönnyebbüléstől kicsordult a könnye. Jól vagy, suttogta, és közben Pax homlokához nyomta a fejét. Annyira sajnálom, amit tettem, de ahogy elnézem, jól jöttél ki a helyzetből. Ezután játszottak. A régi játékokat. Pax pedig mindenre emlékezett. Miután megszomjazott, Péter ivott egy kicsit a termoszából, majd beléhasította felismerés. Ha Pax a közelben élt, akkor ivott a mérgezett vízből. Pax ugyan felnőtt volt, de akkor is. A tenyerébe töltött vizet a rókának. A víz most elég rossz itt, de ne aggódj, rendbe hozzák. Makulátlan tiszta lesz, miután a vízi harcosok végeztek. Egy pillanatra Péter belegondolt, milyen jó érzés, hogy ő is részt vesz a helyreállítási munkálatokban. A víztisztítás most már személyes ügyévé vált. Ráadásul lett egy új, kellemes emléke is Paxról, ami felülírhatja a régi szomorút. Talán. Ismét megkínálta a rókát vízzel, majd újra és újra, egészen addig, míg Pax el nem fogadott egy keveset. Ezután együtt pihentek. A folyó csöndesen morajlott előttük. Péter elszántan figyelte, próbálta elképzelni, Jade vajon mit látna bele. Milyen bölcsesség, hasznos tanács jutna az eszébe. Ő ugyanis kizárólag kérdéseket talált. Annyi mindent szeretnék tudni, mondta régi kis állatának. Azokban az első napokban hogy tanultál meg vadászni? Hol aludtál? Téged látott Jade a víztározónál? Most már saját családod van? Péter még soha nem vágyott rá ennyire, hogy Pax tudjon beszélni. Miért vagy itt? Engem kerestél? Tudtad valahogy, hogy jövök? Pax figyelmesen hallgatta, és amikor Péter bocsánatot kért tőle, úgy érződött, hogy a róka megbocsátott neki. Ekkor azonban Pax hirtelen csaholva felugrott, és olyan septében távozott, hogy vissza sem nézett. A fűben keletkezett halvány bemélyedésen kívül semmi sem tanúskodott Pax látogatásáról. Most pedig, éjfélkor a tornácán feküdve, Péter ismét a bűntudatról és a megbocsátásról elmélkedett. Ezek talán csak emberi találmányok voltak. Ismét eszébe jutott a pillanat, amikor az apja bocsánatot kért tőle, és a megkönnyebbülés, amit az apja szemében látott, amikor Péter megbocsátott neki, ugyanaz a megkönnyebbülés volt, amit most Péter is érzett. Azt kívánta, bár találkozhatna Jade-del, hogy kikérje a véleményét ezekről a dolgokról. De ez nem fog megtörténni. Hirtelen az összes gondolata gyávaságnak tűnt, hiszen elég megnézni Paxot. Előző évben a rókáját sokkal nagyobb fájdalom érte, mint Pétert, de mégis felbukkant. Felvállalta, bármi is történjen. Úgy tűnt, mintha az egyetlen kérdése az lett volna, akarom-e látni Pétert. És miután a válasz az volt, hogy igen, elment. Semmiféle dráma, semmiféle gyáva aggodalmaskodás, hogy vajon mi fog történni. De ettől Pax bolond volt, vagy bölcs? Péter felismerte, hogy már megint ezt csinálja, olyasmiken aggódik, amiket csak át kellene éreznie. Az egyetlen kérdés az volt, hogy akarom-e újra látni Paxot. A válasz pedig az, hogy igen. Így hát elmegy másnap is. A következő két napban, amikor meghallotta Péter hívását, minden alkalommal reggel jött, amikor a kicsinye még aludt, Pax kirohant és átúszott a folyón. Összeölelkeztek, majd játszottak. Pax elfogadta a vizet, amivel Péter mindenáron meg akarta itatni, majd végül egymás mellett fekve pihentek. Amíg Pax meg nem hallotta, hogy a lánya felébredt. Ekkor felpattant, vakkantott és rohanva távozott. Pax minden egyes nap könyörgött a rókalánynak, hogy egyen. A kis róka azonban minden nap visszautasította, még a második napon is, amikor az apja egészen a tágas völgyből hozott neki egy egeret. A lánya azonban csak tojást akart enni, errefelé azonban egy sem akadt. Minden egyes nap a folyóhoz vitte a rókalányt, hogy igyon, ő pedig minden nap ivott belőle. Minden egyes nap egyre többet aludt. Minden egyes nappal egyre gyengébb lett, egyre bizonytalanabbul állt a lábán, épp úgy, mint a csendes tónál. 36. fejezet. A következő két napban Péter reggelenként meglátogatta Paxot a folyónál, délutánonként pedig az otthonán dolgozott. A házon belüli feladatok bizonyultak a legnehezebbnek, mivel akármelyik szobába lépett be, minden egyes sarok torokszorító emlékeket ébresztett benne. Mi történt itt régen? Mintha ennek a kérdésnek a lenyomata nehezítette volna el az összes szoba levegőjét. Az első nap belépett az apja szobájába, hogy megkeressen egy széljackit, és egy kegyetlen látomás orvul lecsapott rá. Az apja képe jelent meg, amikor egész nap fel alá járkált a házban, hogy összegyűjtse az anyja dolgait. Könnyes szemmel, lila arccal tépkedte ki az asszony ruháit a fiókból. Saját magát is látta, a 7 éves kisfiút, aki mindössze annyit értett, hogy mostantól nincs senki mása, csak ez a férfi, és azért bármit is tett az apja, el kell fogadnia. Nem akart segíteni neki. Amúgy sem tudott volna, a karja szinte odafagyott az oldalához. De követte a férfit szobáról szobára, és figyelte, amint a kihajításra szánt halom nőttön nő. Aznap este Péter leosont a pincébe, ahol a halom végül kikötött. Néhány dolgot kimentett, és elrejtett. Egy párt az anya kedvenc tércokniából, cukorpálca mintával, egy főnix madaras karkötő, néhány borsmentás teafiltert, egy rajzot, amit ő készített az anyja születésnapjára. Mindig is hálás volt azért, hogy megmentette ezt a néhány tárgyat. A karkötőt Volának adta, de a többit azóta is magával hordozta. Most épp abban a táskában tartotta őket, amelyik hamarosan útnak indul a folyón a vízi harcosok szállítmányával. Peter levágódott a sarokban álló fotelbe, elfeledkezve a széljackiről, és körbenézett a szobában, azon tűnődve, hogy az apjának mely holmiait kellene megtartania. Az órát, amit akkor hordott, ha kiöltözött. A szerszámövét. A süteményes dobozt, tele zsetonokkal, amiket az apja nyert, de aminek a történetét Peter nem tudta felidézni. Ismét megkísértette a tűz gondolata. Talán el kellene tennie ezt a pár különleges darabot, és elégetnie minden mást a szobából. Ez a gondolat azonban felzaklatta, így visszaszaladt a nappaliba, ahol viszont ismét szembesült a ténnyel, hogy szüksége van egy Jackie-re. Minden délután, miután egy órát eltöltött az ehhez hasonló érzelmi hadakozással, egyre nehezebben kapkodott levegő után, olyannyira, hogy végül ki kellett rohannia a házból. Habár több munkával járt, keményebb munkával, mégis jobban szeretett az udvaron lenni. Odakint könnyebb volt a jövő felé tekinteni, és nehezebb volt hátra pillantgatni. Leginkább az édesanyja zöldségágyásait szerette megzabolázni. Az elmúlt 6 évben, amióta az asszony elhunyt, senki sem gondozta őket, így az első délután Peter kapája beletört a csukló széles gazok aprításába, és át kellett váltania a balta használatára. Itt megtermelhetné a saját ennivalóját, épp úgy, mint vola. Talán még néhány gyümölcsfát is elültethetne a birtok szélén, ahogyan az asszony is tette, barack és almafákat. Az anyja támogatná, mindig is büszke volt a kis terményeire, és újraéleszteni az édesanyja virágágyásait is, csak úgy. Az odakinti munka fizikailag megterhelő volt, de legalább nem maradt ideje aggodalmaskodni. A kertészkedéshez azonban pénz is kell. Volt nála egy kevés készpénz, vetőmagokra bőven elég, legalábbis ha talál egy helyet, ahol megvásárolhatja őket. Szüksége lesz még néhány eszközre, trágyára, ilyesmikre. És ha télen enni szeretne, akkor jobb lesz, ha beszerez néhány befőttes üveget is, sőt, talán egy fagyasztó sem ártana akkorra, ha újra működni fog az áramellátás. Addig is építenie kell egy tűzhelyet. Minden nap vizet gyűjt a zuhatagokból, de keresnie kellene egy közelebbi forrást, legalábbis addig, amíg a talajvizet kitisztítják. És így tovább, és így tovább, és így tovább. Mindkét este azon kapta magát, hogy a tornác lépcsőjére roskadva a tenyerébe temeti a fejét, miközben a könnyeivel küszködik. Az csak olajat öntött a tűzre, hogy a kertből származó élelem a távoli jövő zenéje volt, neki azonban most azonnal kellett ennie valamit. Mindössze 1 adag kukoricalisztje és 1 maroknyi szárított almája maradt. Minden este úgy feküdt le, hogy a fejében a problémák kavarogtak, a hasa azonban korgott az ürességtől. Azonban minden reggel furcsán izgatottan ébredt fel. Csak meglátogatom, emlékeztette magát Peter, ügyelve arra, hogy ne támadjanak buta gondolatai arról, hogy Pax újra vele lakik majd. Most már vadon él, és jobb is így neki. Mégis, a folyóparton Paxsal töltött óra volt minden napjának fénypontja. Csak egy kis társaság, csak amíg megtölti a kulacsát. Soha többé nem lesz olyan helyzetben, hogy elárulhassa Paxot, és ez így van jól.
Thank you.
Sarah Penny Packer Pax úton hazafelé című regényének 13. részét Babócsa Iréka előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Most elhangzott műsorunkat 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Barsi Balázs, ferences szerzetes gondolatait hallják.
Globalista világ megteremtéséhez kell egy ideológia, minden egyes világuralomnak kell, és általában egy zagyva, összeállított, babonákkal teli, új egyetemes vallás. Most ebben nem fér bele a zsidó meg a keresztény. Nem fér bele. Jézus nem lehet betenni a kis istenek közé. Ezért egy véres üldözés kezdődik, van is már. Nem lehet. A teremtőt nem lehet betenni a teremtmények közé. És minden vallás tulajdonképpen, ezek a nagy vallások mítoszok. A mítoszok gyönyörű mesék, gyönyörű elbeszélések. Tulajdonképpen az emberről szólnak, és az ember nagy vágyairól. A mítoszoknak a lényege, hogy ott az idő meg a tér nincs. Mindig el szoktam mondani a Cantata Profana, Bartók mítosz tartalmát. Ugye, hogy a fiúk felnőnek, kimennek az erdőbe, és szarvassá változnak. És nem tudnak visszamenni a szülői házba, mert hát nem fér be a szarvuk az ajtón. Ez a mítosz. Ez sose történt meg, de mindig megtörténik. Amikor elhagyjuk a családi otthonunkat. Úgy sose megyünk vissza. Ez egy fájdalmas és édes, gyönyörűséges, drámai esemény. És ezen segít ez a mítosz. És sok ilyen van. Szent Pál persze nagyon leszólja őket, azt mondja, hogy vénasszonyos mesék, műtój, ezekkel ne foglalkozzunk. Igen, mert ő találkozott a Damaszkuszi úton valakivel, aki azt mondta neki, hogy te Saul, miért üldözel engem? Érdekes, hogy olyan tekintély alá került ez a nagyon logikus ember, hogy nem merte megkérdezni, hogy most tisztázzuk, én nem téged üldözlek, hanem egy zsidó szektát. Nem, engem üldözöl. Na ez az egyház. És az egyház maga nem tudja sokszor ezt, hogy a felületén ott van a sok szemét, a tévelgés, a bűneink, de a mélyben ott van az, amiről majd azt mondja Szent Pál, hogy Krisztus titokzatos teste. Nem hagyja el az emberiséget többet. No hát, ezek a mítoszok. És ezzel szemben a vallások világában elkezdődött egy új világ, amikor Ábrámot, később Ábrahám, megszólította Isten, és azt mondta, hagyd ott a pogányokat, én mutatok neked egy jövőt. Egy ókori férfinak a legnagyobb öröme az, hogy nagyon sok utódod lesz. De egyik utódodban megáldom a föld minden nemzetét. Ki ez az utód? És ő megy. Egy ókori emigráns, nem gazdasági, Isten miatt emigrált. És azt mondja, mindig veled leszek. Na most ez egy olyan történet, amit nem lehet kitalálni, mert a bukott emberiség, vagy Istentől elszakadt emberiség úgy tudta, hogy az Istenek azok olyanok, mint a házőrző kutyák. Tehát megvan a területük, a mi országunk és a mi Istenünk. Ha átmegyek egy másikra, ott egy másik Isten uralkodik. Ezért, amikor a szíriai Námán, ez a pogány király meggyógyul a Jordán vizétől, akkor a szekerébe fölrak földet a Jordán mellől, hogy az az Isten őt is óvja, aki ezt a földet itt óvja, aki őt meggyógyította. Ez elképzelhetetlen, ami Ábrahámmal történt. És veled megyek. Egy út, amelyen az Isten mindig velünk van. Tehát akkor ő az Istenek Istene. És lehet, hogy ezt nem úgy kell érteni, hogy az ókori ember, akár még Ábrahám is úgy gondolta volna, hogy hát nincsenek Istenek, az kitalálás, hanem úgy gondolta, hogy azok nem érdekelnek többet engem. mert ő a minden földek istene, és mindig velem van. Na most ez a vándorlás, hogy valahova el akarja vezetni az emberiséget, először ez egy törzsnek lett kinyilatkoztatva. Nem azért választottak ki zsidókat, mert ők olyan különösek, mint ahogy minket se azért választott ki kereszténynek, mert jobbak vagyunk, mint az ateisták, hanem kaptunk egy küldetést. Mondd el a többinek. Mert hogyha egy embercsoport lezüllött, akkor kiválasztok egy csoportot, és azzal beszélek, és akkor mondd el. És ahogyan a Dei Verbum konstitúcióban írják a zsinati atyák, Isten ember által akart emberre szólni. Végül is ezért lett emberré. És most megint a kezembe került egy férc munka, Shlomo Sand. Hogyan alkották meg a zsidó népet? Ez egy önmagából kifuldult zsidó, aki azt bizonyítja a zsidóknak, hogy semmiféle kinyilatkoztatás nem történt, nincs is egy egységes történet, ez mítoszokból állt össze. Hát ez nem igaz. Azért nem igaz, mert Ábrahámmal kezdődött a modern történetírás. Tudnélik, az, hogy egy cserép leesik a tetőről és ráesik a macskára. Azt elcsúszok egy banánhéjon és a kórházba kerülök. Ez nem történelem. Ezek történések. Történelemhez az kell, hogy egy másik szabad személlyel megbeszéljem. Ezért mondtam mindig arany lakodalmasoknak, hogy hú, de boldog voltatok 50 évvel ezelőtt, de egy lényeges dolog nem voltál meg, hiába volt a nagy szerelem. Nem volt történelmetek. És történelem nélkül nincs semmi az ember számára. De a történelem mi? Az, hogy megbeszéljük. Az, hogy nem hagyom el a másikat. Adok értelmet. Na most az emberiség, ha nem áll szembe egy teremtő és önmagát kinyilatkoztató Istennel, akkor nincs történelem. És az ókori történelem ilyen, hogy csak följegyzések vannak. Ekkor ez történt, akkor az történt, nem látják egybe. Vagy pedig próbálják a maguk kis mítosz alapján mindent úgy magyarozni, hogy mi zsidók, mi magyarok, minden, mi vagyunk a közepe. Ezt nem engedte meg Isten. A proféták megmondták, hogy azért romboltak le asszírok a jeruzsálemi templomot, mert már leromboltátok ti, mert bálványisteneket imádtatok. És a proféták nem engedtek ebből. Egy olyan dolog, Marx zsidó volt. Nem véletlen innét lopta azt a gondolatot, hogy az emberiség történelme be fog futni egy végső paradicsomi állapotba. Hát igen, csak az nem egészen csak földi lesz, mert az ember is egészen földi. Tehát levágta a zsidó ószövetség kinyilatkoztatás lényegét, és megalkotott egy olyan ideológiát, egy osztály nélküli társadalom, ahol mindenki boldog lesz. Igaz, hogy most egy kicsit véres ez a kezdet, na de utána mi lesz itt? Hát láttuk, hogy mi lesz, 100 millió hulla. Hitler ugyanúgy. Tehát, és nagyon nagy veszély volt Izraelnek a letelepedés. Mert az, hogy letelepedtek, akkor most nekünk is van egy házi istenünk, templommal, stb. És akkor arra való az Isten, hogy a föld termékenységét körbejárták Róma városát is, biztosítsuk. Az isteni energiát lehívjuk erre a földre. És a proféták ezt nem engedték meg. Egy letelepedett közösségbe, ezek a félőrültnek látszott, megszállott szentek azt mondták, hogy utom vagy, mindent itt hagysz. Kánaán nem az igazi. Isten egy új szövetséget köt. Tessék úgy élni, mintha utol lennétek. Ne fészkeld be magadat. Az állat van itthon. És ott az a gyönyörű zsoltáró, amiben talán ez meg is szólal a proféták műve, hogy mert a madár házat talál magának, a gerlice is fiókáinak, hogy hova helyezze fiókáit. De én az ember. Én a te oltárodnál, seregek ura, én ott vagyok otthon. Szinte a búgó gerlicéket néző zsidó zarándokottal ókor egyik csodá volt a templom. De jó nektek, egészen itthon vagytok. Meg a csiripedő verevek, de én nem. Oltárodnál, seregek ura, én királyom, én Istenem. És ezért engedte meg a fogságot. És mire eljön Jézus, megszűnik a zsidó állam tulajdonképpen. Majd a templomot is lerombolják. Átmeneti intézmények. Ti kértétek a királyságot, Isten nem akarta. Isten egyházat akart, nem államot alapítani Izraelből, de nem. És ez az egyházba is mindig kísértett középkorba. Nem tudjuk ezt, hogy más az egyház, az az emberiségért van. Az valami egyetemes, ahova mindenkit várnak, valami egyetemesség alapján. És az utolsó út, ami Ábrahám útja, amikor a két Emmausba igyekvő tanítvány arról beszél, ami történt a napokban, és hozzájuk társul Jézus. Miről beszéltetek itt az úton? Hát te vagy az egyetlen idegen. Tényleg Jézus most már idegen a történelemtől? Hát nem tudott a Názaret Jézus esete, mi azt reméltük, hogy ő szabadítja meg Izraelt. Hát csodákat tett. Hát neki nem azt kellett volna tenni, hogy a vidéken feltámaszt egy kislányt, hanem kisöpörni a római szemetet innét, megalapítani a zsidó világuralmat, elhozni Isten országát, amiben már ott a pogányok is talán bejöhetnek. Hát erre való a messiás. De hát már harmadnapja a sírban van, bár asszonyok megzavartak bennünket, mert angyalokat láttak, akik azt mondták nekik, hogy él, de hát... És akkor Mózesen kezdve a Tórán, a prófétákon kezdve kifejtette az írásokat, hogy mindennek meg kellett történnie. Az írások. Ez a másik. Azt mondja Szent Pál ugye ebben a központi szövegben, hogy Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint, eltemették, és harmadnap föltámadt az írás szerint. Vagyis az Ószövetség szerint. Megy az időnk, ezt egy kicsit elnagyolom. Középkori zsidó rabbik és keresztény egyetemi professzorok vitát rendeztek. A viták elmaradtak. Tessék vitát rendezni, nem párbeszédet. A vita az nem szeretetlen vitatkozás. Érvet mondok, te hozz rá még egy érvet. Akkor bedolgozom az én agyamba a te érvedet, és arra megint hozhatok egy érvet. Ebbe fullad be Európa, hogy ezt nem csinálja. Hanem te ilyen vagy. De bocsánat, ez nem érv. Ez egyházon belül is. Te ilyen, ez nem érv. És ezek érveltek. És a rabbiknak mindig az volt a problémájuk, hogy hát a messiás Dávid házában uralkodik mindenre, hát Jézus nem uralkodott, őt eltemették. Aztán, hogy hát a szenvedő szolga, hogy a sebei által minden ember üdvözül, meggyógyul, stb. Meg hogy az ember fia, tehát most látod, hogy mi van a világgal. Hát a keresztények is próbálták valahogy magyarázni. Egyet elfelejtettek ezek a középkori tudósok. Ez nem azt jelenti, hogy én többet tudok, csak valahogy nem voltak ennek az érvelésnek a birtokába. Tudjátok mit? A ti őseitek miért értek keresztény hitre? Az a 11 apostol. Jézus hitén volt, Jézus hite pedig a zsidó hit. Mi történt ott? És több mint 500 testvér, 5000 ember látta föltámadása után. És pünköskor az alsó papság is behódolt, ne ezt magyarázzátok meg. A mostani zsidóknak is, a hívőknek nagyon becsülem őket. Jó lenne beszélgetni ilyennel, mint a Slomó rabbi úr. Ezek hívők. Igazuk van, hogy az ószövetségi képekből nem lehet megszerkeszteni Krisztust. De Krisztussal találkozni egy kegyelmi pont, minden összeáll. És itt megyünk át az eszkatológiára, hogy és föltámadt. Ez a föltámadás, ez megtörtént, de nem történelem. Mert nem jött vissza, hanem látni engedte magát. Ha visszajött volna, akkor lenne történelem. Ezt pedig nem lehet kitalálni. Egy Wright nevű amerikai kutató, aki történész, azt kereste, hogy mi a kereszténység eredete. És egy negatív eredményre jutott, ami a tudományban nagyon jó. Mindent kizárt, amit a modern ember kitalál. Az mind tudománytalan, és méltatlan egy egyetemet végzett emberhez. Amit a reneszánsz óta mondunk. Az, hogy annyira szerették, hogy fel kellett neki támadnia. Ostobaság. Ha valaki tudja, hogy a zsidónak mit jelentett a messiás Jézus korába. Azt, hogy a dávidi uralmat restaurálja. A messiás nem halhat meg, tetszik érteni? Hát akkor hogy uralkodik mindörökké? Már János ezt mondta az angyal. Uralkodni fog Dávid házába, és királyságának nem lesz vége. Hát most ott van a sírba. És 3 nap múlva azt mondják, főleg 50 nap múlva, hogy az Isten föltám megdicsőítette Jézust, és messiássá tette. Vagyis azt tapasztalták meg, hogy a halálon is Úr. Ez jelenti az ő uralma. És hogy ő az emberfi, aki az ősöregtől jött. És ő a szenvedő szolga, mert mindig megmutatja sebeit, hogy van bűnbocsánat. Tehát meggyógyultok. És ő az, akiről soha nem mert fantáziálódni a zsidó, hogy Emmanuel lesz a neve. Az lesz a neve, vagy velünk az Isten. De hogy így, hogy emberré lett, ez nem lehet kitalálni. Egyébként gyönyörű sorokat, gyönyörű, mert nagyon igaz sorokat ír 16. Benedek arról, hogy amit a föltámadás szó alatt értettek Jézusig, és amit legtöbb keresztény sajnos ma elgondol, meg ami képzett van az emberek fejébe, az nem alkalmazható a názareti Jézusra. Tehát ki kell mondani, hogy nem támad föl, úgy, nem jött vissza, nem indult el a szívdobogása, nem kellett neki ennie. Hát akkor Pilátus újra elkapta volna, bocsánat, a messiás jelöltet. Újra kezdődött volna a per. Milyen okon találták volna ezt ki, akik úgy féltek Pilátustól, mert minden előzetes messiás mozgalmat, amely mindig fegyverkezéssel járt, Pilátus pedig tudta, hogy Jézus nem fegyverkezett, ezért akarta megmenteni, hogy irigységből adták fel, mindig elkapta a messiás jelöltet, kivégezte, de az egész bandáját is. Ezeknek mi érdekük volt azt kitalálni, hogy él? Hát gondolkodjunk. A messiás nem támadhat föl, mert meg se halhat. Wright mindegyiket leleplezi. Nem beszél, hogy a hideg sírba magához tért, hogy ne, rómaiak tudtak gyilkolni. A megosztorozás ma olyan volt, hogy legtöbbnek a bele kifordult. Jézusra egy kicsit vigyáztak, mert állami bűnös. És úgy kell meghalni, amilyen halálnemre ítélték. És az összes többi, hogy úgy támad fel, mint modern katolikus teológus mondja, hogy hát az, hogy az atyához ment a lelke, ez nem föltámadás. Nem beszélve a legnagyobb nehézségről, hogy amikor zárt ajtók mellett látják, megijednek, félnek, és azt mondja, hogy szellemet látnak, hogy tapogassatok meg. De milyen test az, amelyiknek nem kell kopogni, és nem kell ajtót nyitni. Tehát az anyagnak, annak a 70 vagy 80 éves kilós, 80 kilós Jézusnak az anyaga nincs az univerzumban. Amit mi várunk a holtak feltámadását, az megtörtént. És az a mi testünk, aki bennem viszonylag örök élete van, s feltámasztom is az utolsó napon. Higgyetek az Istenbe, de bennem is higgyetek. Én vagyok az út, az igazság és az élet, Zoé, nem biosz. Itt van, hogy az apostolok nem is nagyon, valószínűleg az első időben nem használják ezt a szót, hogy föltámadt Jézus, főleg nem azt, hogy a halálból, mert Lázár is a halálból támad föl. Úgyhogy a Mária rádióba elterjesztett, és a püspökik a ráltal jóváhagyott preorátorból származó rózsafüzér titkot tilos mondani, azt, hogy gyümölcse Jézus, aki föltámadt a halálból. Nem igaz. Aki halottaiból föltámadt. Ez van a Hiszek egybe. Tudnélik, ami Jézussal történt, azt várták az idők végére a hívő zsidók. Hogy Isten ez a történelmet, amelyben annyi a rossz, amely a mi halálunkkal végződik, hogy mindent a teljességre vezessen, az egész teremtést egy új létmódba emeli föl. Na most az döbbentette meg őket, hogy Jézus él, de már nem hal meg. Ez csak egy 11 halász ember mondhatta, nem egyetemi tanárok, mert mi állandóan ideologizálunk. Honnét tudták, hogy nem hal meg? Hát onnét, hogy másképp él. De teste van. Na most a zsidó hitben ilyen nincs, hogy valaki a végső dicsőséges föltámadásból előre jön évszázadokkal, vagy évezik is külön föltámad. Ezt egy zsidó nem találja ki. Erre Wright a tudós a végén azt mondja, persze, idáig el lehet menni, de hogy te higgy az Jézus föltámadásával, az egy kegyelmi pillanat, dönts. Az nem történelmi tudomány. De ne mondjon mást. Mondja azt, hogy nem érdekel az egész. de ne hazudjon. Jézus látva, visszanézve az egész szent történetre, a kozmoszra, az emberre mindent egyszerre láttak. Tehát ez a három történelmi vonatkozás, az ószövetségi írásokra való vonatkozás, és az eszkaton. Így ünnepel a katolikus egyház, amikor felolvassa a húsvét éjszaka az ószövetségi írásokat végig, aztán leleplezi a keresztet, amely annak a képe, hogy egy bizonyos fára oda volt szegezve, történelem, pénteken tartja, mert akkor történt, meg akarja érinteni az időt és a teret, de ugyanakkor átváltoztatja a kenyeret és a bort, mert ha föltámadottnak nem volt akadály a zárt ajtó, akkor a kenyér és a bor állaga sem lesz akadálya. Más kapcsolatban van ezzel a világgal. E között, a hit között és az igazi ateizmus között mi van? Agyzavar. A keresztények és a nem keresztények között is. Mert nincs döntés. Viktor F. Frankl azt mondja, hogy az embernek döntenie kell attól, hogy értelmes ez a világ vagy nem. De nekünk könnyű dönteni, ha megpillantjuk Jézust.
Kedves hallgatóink, Barsi Balázs, ferences szerzetes gondolatait hallották.